Gondolj, Uram, irgalmadra és kegyelmedre, amelyek öröktől fogva vannak. Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A 25. Zsoltárunk 3. versét énekeljük fennállva. Foglaljuk el a helyünket, és a 261. dicséretünkkel folytatjuk az Isten tiszteletet. Segítségünk jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Isten igéjét hallgassuk meg Máté 19. része 30. verséből és a 20. rész első 16. verséből, a hosszabb szakaszt ülve hallgassa a gyülekezet.
Sok elsők pedig lesznek utolsók, és sok utolsók elsők. Mert hasonlatos a mennyeknek országa a gazda emberhez, aki jó reggel kiméne, hogy munkásokat fogadjon az ő szőlőjébe. Megszerződvén pedig a munkásokkal napi 10 pénzben elküldi őket az ő szőlőjébe. És kimenvén 3 óratájban látta másokat, akik kivalkodván a piacon álltak vala. És mondanékik, menjetek el ti is a szőlőbe, és ami igazságos, megadom néktek. Azok pedig elmenének. 6 és 9 óra tájban ismét kimenvén ugyanazonképpen cselekedik. 11 óra tájban is kimenvén talál a másokat, akik kivalkodva állottak vala, és mondanékik. Miért álltok ti egész napon át? Mondának néki, mert senki sem fogadott meg minket. Mondanékik, menjetek el ti is a szőlőbe, és ami igazságos, megkapjátok. Mikor pedig beesteledék, mondta a szőlőnek ura az ő vincelérjének, hívd elő a munkásokat, és add ki nekik a bért, az utolsóktól kezdve mind az elsőkig. És jövének a 11 órásak, fejenként 10-10 pénzbőnek. Jövének azután az elsők, azt gondolván valahogy ők többet kapnak, de ők is 10-10 pénzbőnek fejenként. Amint pedig fölvevék, zúgolódnak valaházi gazda ellen, mondván. Azok az utolsók egyetlen óráig munkálkodtak, és egyenlőké tetted azokat velünk, akik a napnak terhét és a hőségét szenvedtük. Ő pedig felelvén mondta azok közül egynek, barátom, nem cselekszem igazságtalanul veled, avagy nem tíz pénzben szerződtél én meg velem. Vedd, ami a tied, és menj el. Én pedig ennek az utolsónak is annyit akarok adni, mint néked. Avagy nem szabad én nekem a magaméval azt tennem, amit akarok. Avagy a te szemed azért gonosz, mert én jó vagyok. Eképpen lesznek az utolsók elsők, és az elsők utolsók. Mert sokan vannak a hivatalosak, de kevesen a választottak.
Isten tegye áldott az ő igéjét szívünk befogadását. Gyertek, csendesedjünk el. Urunk Istenünk, sokkal kevesebb igazságtalanság kihoz bennünket a sodrunkból, amit mi annak érzünk, mert csak egy igazságunk van, az önmagunké. És akkor rendben van a világ körülöttünk. Most hagyd könyörögjünk mégis azért, hogy a te igazságod legyen a mi igazságunk is. Megvalljuk ezt, hogy itt vallás szavaival, az ige szavaival szépen tudjuk mondani, érvényesíteni, annál kevésbé. Sok a gyengeség bennünk, sok az önzés, de most mégis arra kérünk, hogy mindezeket vedd el tőlünk, és tegyél bennünket készé és nyitottá az igére, az üzenetre, az evangéliumra. Tegyél bennünket készé és nyitottá arra, hogy megerősödjön a mi belső emberünk, hogy a te hitvallód legyen, a te üzeneteidnek hirdetője, és annak megélője. Ezért vagyunk most itt, ezért kérünk téged, áld meg az Isten tiszteletet, te ígédet, hogy megcselekedje azt, amit te akarsz. Te fiadért, az Úr Jézus Krisztusért kérünk, hallgass meg a mi imádságunkat. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és kérném a gyermekeket. Másik oldalra is gyere. Gyere ide. Tiketten, gyertek ide a másik oldalra. Na, áldás, békesség.
Köszönjétek.
Áldás, békesség, köszönjétek. Jó. Hát, szomorúan kell mondanom, gyülekezetnek is, hogy sajnos beszivárgott immáron a politika falaink közé is, úgyhogy most politizálni fogok a gyerekekkel. Hát megyünk az utcán, és látunk nagy plakátokat, ahol kedves bácsik és nénik mosolyognak ránk, igaz? Miért van ez szerintetek? Na, mi lesz? Választás. Hát miért teszi ki magát valaki a nyilvánosságra? Ugye azért, hogy fölhívja magára figyelmet, azért, hogy kövessük őt, hogy szeressük őt, nem? Hát különben miért tennénk rá voksunkat? Na most azt gondolom, hogy az Isten módszerét használják, az, hogy jól vagy rosszul, az most nem az én tisztem eldönteni. Tudnélik, épp a Kolossi levélbe lapozgatva olvastam ezt Krisztusról, hogy ő a magasságos Isten képmása. Tehát az Isten a maga képét már réges-rég kitette ebbe a világba. Miért? Hát azért, hogy szeressük őt és kövessük őt. Ugye? Jézus Krisztus mondja magáról, hogy aki engem látott, látta az atyát. Sok igét lehetne mondani. Tehát tulajdonképpen ugye ez az Isten politikája, hogy elküldte a maga fiát, aki az ő képe és mása, azért, hogy világos legyen, hogy ki az, aki azt akarja, hogy neki engedelmeskedjünk mi, mondjuk így, hogy rászavazzunk. De hát nem csak ez az egy kép van a világon, vannak szórólapja is. A teremtés történetben meg azt olvassuk, hogy teremté az embert az ő képére és hasonlatosságára. Úgyhogy minden egyes ember ebben a világban emlékeztet bennünket az Úristenre, azt kell mondjam, pártállástól függetlenül. És hogyha összefoglaljuk ezt a politikát, akkor ez azt jelenti, hogy az egyik plakát azt mondja, hogy szeresd az Urat, a sok-sok szórólap meg azt mondja, hogy szeresd fele barátodat, mint magadat. Hát ez az Isten politikája. Úgy hívják, hogy a nagy parancsolat. Mi is az Isten politikája? Mi ez a nagy parancsolat? Szeresd az Urat, és szeresd fele barátodat, mint magadat. Köszönöm szépen, áldás, békesség, szervusztok! Az ige hirdetésre készülve a 178. dicséretünket keressük meg. Szent, szent, szent a seregeknek, Ura! Istennek igéjét olvasom, Máté evangélium a 20. részéből, a 16. verset, így lesznek az utolsókból elsők, és az elsőkből utolsók.
Foglaljuk el a helyünket. Kedves testvérek, a lekcióban hallottuk ezt a mondatot, pont fordítva, de az előző fejezet így fejeződik be, hogy így lesznek az elsőkből utolsók, és itt pedig azt olvasjuk, hogy sok utolsókból lesznek elsők. Azt gondolom, hogy az, hogy az elsőkből utolsók lesznek, az inkább ítéletes üzenet, az utolsókból elsők, ez pedig egy nagy biztatás, és a két vers keretezi azt a jól ismert példázatot, amit hallottunk, és hát erről szeretnénk ma szólni, hogy eljutni egyiktől a másikig, és igazából természetesen a pozitív utat bejárva, de azt gondolom, hogy nagyon fontos, és talán valami kicsi újat is mondhat számunkra, miről szól ez a példázat a szőlő munkásokról. Hát az Isten országának egy sajátos törvényszerűségéről, a belső világa működésének a szabályáról. Jézus egy nagyon egyszerű képet, hétköznapi képet használ fel, a szőlőmunkások felfogadása és díjazása ehhez hasonlítja azt, hogy hogyan van az Isten országában. Persze nem egészen, de hát mondom, a példázatot annyira ismerjük, hogy nem kell túl sokat fölidézni. És a kérdés sokkal inkább az, hogy vajon ilyennek ismerjük-e az ő országát és uralmát. Tehát menjünk csak végig ezen az úton. Hogy kezdi? Hát ez teljes mértékben megfelel a kezdés a dolgok szokásos mindennapi menetének. De korra reggel kimegy a piacra a gazda, éppen hogy pirkadat után, és munkásokat fogad fel. És ezt szépen kihangsúlyozza, részletezi ez a történet, hogy minden szabályosan történik, egyezkednek, mondhatni, megalkusznak, mindenki elmondja a maga igényét. A gazda, hogy miről van szó, milyen munkát kell végezni, a munkások pedig elmondják, hogy ők mennyiért hajlandók dolgozni. Tehát minden szabályosan történik, megegyezik velük. Hát nem véletlen ez a leírás, mert azt akarja hangsúlyozni, ez egy korrekt munkaadó és korrekt munkavállalói kapcsolat. Felnőtt emberek tárgyalnak egymással fontos ügyben, a munkáról és a megélhetésről. És ennek az a lényege, hogy kiszámítható. Kiszámítható, hogy melyik mit vár a másiktól, és ezért cserébe mit ad. És ez a mondatni, hogy az indítása az egész példázatnak egyfajta ilyen alaphangulatot ad, hogy ez egy normális ügy. Aztán érdekes módon ugye megjelenik később a piacon 9-kor is, és embereket vesz fel, ott nem egyezkednek, nem alkudoznak, azt mondja, hogy ami jogos, azt megkapjuk, vagy megkapjátok, itt gyorsan helyszámolnak, azt mondják, hogy ennyit levon, de még mindig megéri a kétharmadáért, vagy valamennyiért dolgozni. Mikor tesz ilyet a gazdát? Amikor nagyon sürgős, akkor még de fél napra is hajlandó fölfogadni valakit. Ez még belefér a megszokott keretekbe. Ami utána jön, az már nem. Kimegy később is, sőt, ugye, az új fordítást végigviszi, hogy az utolsó órában is, az már teljes képtelenség, hát el se kezdi, bele se melegszik, és már abba is hagyja, pestesen szólva, ugye már is fájront van. És akkor eljön a fizetés ideje. A gazda az utolsókkal kezdi. Így aztán végignézik az elsők, ugye, hogy hogyan fizeti ki az egyes csoportokat, és hogy ki mennyit kap, és hát világos, hogy akkor látja, hogy ez pont annyit kapnak, amennyiben mi megegyeztünk kora reggel, akkor hát kezd fölmenni bennük ugye a pumpa, és joggal reménykedik, hogy majd mi többet kapunk, mire bennünket kifizet, hát mi jóval többet dolgoztunk, és nem kapnak csak a kialkudott összeget. És micsoda változás ez tulajdonképpen, ez a csak, ekkora csalódás. Hát reggel még örül a kialkudott összegnek, annak a tíz pénznek, hogy na akkor ma megvan a munkám, megvan a kenyér a családnak. Elmennek örömmel dolgozni. Abban a pillanatban, amikor rájönnek arra, hogy a kifizetés nem teljesítmény szerint van, hanem a gazdának a kegyelmes akarata szerint, abban a pillanatban csak ennyi lesz. Hát mi ennyit dolgoztunk, és csak ennyit kapunk. Pedig nem károsított meg senkit a gazda, hiszen megalkudott a teljes időben. És itt teljesen világos, hogy Jézus azt mondja ott a korabeli kegyeseinek, hogy ez egy teljesen normális dolog, a ti életetek, létetek Istennel, ti megalkuttatok, ki mit miért, mennyit ad ezért. Viszont azt mondja, hogy igazából ti vagytok a kisebbik rész. A nagyobbik rész az más szempontok szerint kerül az Isten országába. Mert az Isten mindenkihez egyformán jó, és íme ebbe a pillanatban vannak, akik ezeket végtelenül elkezd ingerelni. De azon dühöngenek, amin pedig örülni kellene. Ezt sem kell túl magyarázni, hogy az Isten országába, uralma alatt az a szokás, hogy aki régóta szolgál, annak éppen az kell, hogy legyen az öröme, hogy lám a gazda másokat is felfogad, még az utolsó órában is. Milyen jó dolog ez! Annak is jár az üdvösség, aki hajnaltól ott van, és annak is, aki utolsó órában érkezik. Tehát az Isten országába igyekvőnek számolni kell ezzel, hogy hát ez egy ilyen törvényű világ, hogy a reggel óta dolgozóknak nincsenek különösebben előjogaik, nem kapnak többet a lator, a kereszten, üdvösség tekintetében, úgy tűnik a példázat alapján, hogy ez nem is az utolsó órában, az utolsó percben tér meg, annyit kap, mint mondjuk Pál apostol, aki a világot megevangelizálta. Hát ez elég megrendítő, és eléggé szinte hátborzongató, és hát persze, így zárójelben mondom, hogy erre mindjárt az ördög megszólal a szívünkben, hogy hát akkor miért várjuk én is az utolsó percet? Hát addig úgy el vagyunk, mint mondjuk a lator. Csak hogy, és akkor majd öregkorunkban megyünk, jelentkezünk, vegyen fel. Csak erre annyit lehet mondani, hogy a gazdát nem lehet becsapni ezzel, és mi van, ha nem fogad fel? Ugye, tehát akkor kell, hogy így mondjam, kiállni a piacra, és munkát keresni, amikor hív bennünket, nehogy eltévesszük ezt a dolgot. Tehát az a kérdés, hogy akkor vajon hogyan tudunk beleilleszkedni ebbe a rendbe. Azt gondolom, hogy először is van egy reménységünk, hogy Krisztus áldozatáért nekem is üdvösségem van. De ez az, ami meghatározza az Istennel való kapcsolatomat. És talán még alkuttunk is ezért. És azt mondja az írás, hogy nem van nagy baj, hogy az ember úgy időnként alkuszik az Istennel. Hogy hát szerettünk volna egy kicsit más csinálni, szerettük volna az életünkbe egy kicsit, esetleg itt-ott más irányok vannak, vagy éppen valamit megtenni, de hát nem tettük meg, mert a gazda jutalmára néztünk, mert visszatartott bizonyos lépésektől, döntésektől, akár az életem személyes kapcsolataiban, vagy sok minden másban, különböző erkölcsi kérdésekben, talán még a félelem is visszatartott, és azt mondja, hogy nem olyan nagy baj, csak az alkú vége jó legyen, hogy akkor mégis kapcsolatban maradunk egymással. Ugye az előző fejezetben van ez, hogy Péter is megkérdezi Jézust, hogy a gazdag ifjúnál ez az alkú nem jó sikerül, ugye ez volt a kori ige biblia órán. Aztán Péterék is jönnek, ő jön a maga alkujával, és azt mondja, hogy mi elhagytunk mindent, és követtünk téged, mi lesz hát a jutalmunk? És Jézus azt mondja, lesz jutalmatok, Péter, nagy lesz a ti jutalmatok, elsők lesztek, elsők vagytok. Ugye ez is egy alkú tulajdonképpen, tehát mondom, ez még nem olyan tragikus, de az legyen világos, hogy az első hely nem bérlet. És én is, hogy vigyázzatok, hogy nehogy valahogy mégis az utolsó helyre szoruljatok, vagy kiszoruljatok. Hát hogyan lehet ezt megakadályozni? Hát úgy semmiképpen, mint ahogy itt a reggel érkezők jöttek, és amikor meglátták azt, hogy a gazda mindenkinek egyformán fizet, elkezdtek tombolni, hanem úgy, hogy elsajátítom közben, amíg kint vagyok az ő szőlőjében, az ő gondolkodás módját is. Mérhetetlenül szánja azokat, akik ott ácsorognak a piacon, és várnak a szerencséjükre. És ő behívja őket az utolsó órában. Ez egy másfajta gondolkodás. És arra kell gondolni, hogyha körülnézünk, bizony tele van ácsorgókkal, mondjuk így, hogy az élet piaca. Ugye, talán említettem is már, éppen példát kapcsán nem emlékszem rá, de egy megrázó filmet csináltak, hogy a Moszkva tér címen, ugye, hogy ott vannak az ácsorgók, árulja magát. Elég reménytelenül ott, aztán a törvény is kemény, sok munka, kevés pénz, meg még kevesebb. Ezt a képet lássuk magunk előtt, egy kicsit vizuálisan is jelenítsük meg ezt a nagyon szomorú, nyomorúságos képet, hogy emberek állnak és ácsorognak reggeltől estig. Ez azt jelenti, hogy közben elmegy az élet. Évtizedeket elácsorognak, várnak valamire, és nem történik semmi. Várnak a szerencséjükre, boldogságra, valamire, hát ha lesz értelme az életnek. Az a tragikus, hogy egyre több ember van az ácsorgók csoportjában, nincs értelme semminek tulajdonképpen. Hát, ha valaki fölfogad, hát ez csak megtörténik az a csoda, hogy értelme lesz az én ácsorgásomnak. Hát, ha van minek örülni. Tehát mit vár a gazda az ő munkásaitól, akik már korán kimennek és felfogadja őket? Azt, hogy mire a munka befejezéséhez közeledik, tanulják meg azt, hogy ő hogyan gondolkodik. Menet közben sajátítsák el az ő gondolkodás módját, ez azt jelenti, hogy kezdjenek el hasonlítani ő hozzá. Mert igazából ez a célja ennek a bizonyos tevékenységnek a szőlőbe, hogy elkezdek ő hozzá hasonlítani. Ahogyan ő viszonyul ehhez a munkához, másokhoz, azt gondolom, hogy mint egy a gazda lelkülete szinte rám ragad, és azt gondolom, hogy ez az értelme a gyülekezet létének ebbe a világba, akik nem ácsorognak, hanem van egy szőlő, van egy feladat, van egy hely, van kihez tartozni, van kitől kérdezni, és van kitől várni a jutalmat. Milyen jó, hogy már sok mindent elvégezhettem, és mire ő is megjön egy másik ember, addigra én már mennyi mindent tehettem. Esetleg valaki az utolsó órába érkezik, akkor nem egy gazos valamit talál, reménytelen amúgy is megdolgozni, hanem ott majdnem, hogy minden kész van. Hát beül a kézbe, igen. Üljön be a kézbe, és végre nem ácsorog a piacon reménység nélkül. Azt gondolom, hogy ez nagyon fontos ma, hogy ezt észrevegyük, hogy nekünk, akinek van hitünk, közösségünk, céljaink, reménységünk, lelki-szellemi alapjaink vannak, amire építhetünk, amelyek szerint nevelhetjük a gyermekeinket, a jövő generációját. Ugye, vegyük észre az ácsorgókat, hívjuk ebbe a munkába, és fogadjuk őket nagy-nagy szeretettel, mert az Istennek gondja van rájuk, tehát mi a célja ennek a bizonyos munkának, hogy oda én bekerülhettem, és engem felfogadott, hát az, hogy mire majd vége lesz, akkor már elsajátítottam ezt a gondolkodásmódot, hogy őre hasonlítsak, hogy örömben és örvendezésben fogadjuk az újonnan jövőket, az ácsorgókat. Amen. Kedves testvérek, most a 239. dicséretet énekeljük, az első, negyedik és ötödik verset, de most ezt a kántor úrtól megkérdezem, hogy hogyan lesz ez. Jó, oké. Sajnos nem látok már oda, úgyhogy néma jellel próbálkoztunk kommunikálni. Cselesedjünk el, sajtsuk meg a fejünket. Urunk Istenünk, először magasztalunk és dicsőítünk téged azért, hogy kegyelmes édesatyánk vagy nékünk. Köszönjük azt, hogy mi is van, amikor úgy kerültünk a te közeledbe, és nem vetettél meg bennünket, és nem kezdted el érdemeink szerint
osztani a te jutalmaidat, a te ajándékaidat, hanem egyedül a Krisztus érdeméért. És köszönjük, hogy ez mindenki számára érvényes. Köszönjük azt, hogy a nagy evangélium az, hogy úgy szeretted ezt a világot, hogy a te fiatadat adtad érte. És ennek örömével tudjunk elni és feküdni, végezni a dolgainkat. Ennek örömével tudjunk odafordulni egy másik emberhez, még azokhoz is, akiket talán nem kedvelünk túlságosan. Ennek örömével tudjunk vigasztalódni, ha megszomorodunk, és így legyen számunkra jövendő és út, amelyen járnunk kell. Hadd könyörögjünk most, édesatyánk, a mi népünkért is, amelyik rövidesen fényes napjaira emlékezik az ő történelmének, de legyen eközben még fényesebb a te orcád, a te fiad által, ahogyan megismerhettünk téged, mert erre van szüksége a mi népünknek, testében, lelkében egyaránt, hogy megújítsa a te kegyelmed és szereteted. És könyörgünk, édesatyánk, most a gyászolókért, a megszomorodott szívűekért is, ő számukra is ez a legfontosabb, hogy úgy tudjanak tekinteni elmentre, és úgy tudjanak tekinteni életre, amelyben tovább menni kell, és élni kell az életet. Így kérünk téged, te szent lelkedért, melyik vigasztal, amelyik eligazít, amelyik megvilágosít. Áldj meg bennünket, és töltsd be bennünket. Amen. Együtt mondjuk el az Úrtól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és magunkban csendben tovább imádkozva hallgassunk egy kis orgonazenét. Kedves testvérek, az elmúlt héten és az azt megelőző héten is megálltunk ravatal előtt, és elbúcsúztattuk Békési Lajos és Jurika Gizella asszony testvérünket életének 89. esztendejében. Az ígét a 2. korintusi levélből vettük. Ez a kincsünk pedig cserépedényekben van, hogy ezt a rendkívüli erőt Istennek tulajdonítsuk, és ne magunknak. Azután pedig végső búcsút vettünk Kecskés Kálmánné Kismáriától életének 89. esztendejében, az igét a Prédikátor könyve 3. részéből vettük, mindennek rendelt ideje van, és ideje van az ég alatt, minden akaratnak, ideje van a születésnek, és ideje van a meghalásnak. Isten vigasztalja meg a megszomorodott szívűeket, és a gyülekezet imádságos szeretetébe ajánlom a családokat. El szeretném mondani azokat az időpontokat, amelyekben valami változás van a jövő héten, aztán pedig át fogom adni a szót a gondnok úrnak. Tehát ma délután 15 órakor gyermekisten tiszteletet tartok tovább képzése van, ők ezt tudják, de tudjuk, hogy van ilyen is. 16 óra 30-tól a konfirmandus korosztályúak számára ifjúsági óra van szintén ma délután. Szerdán délelőtt, március 15-e van, hogy az ünnep miatt elmaradt most a kézimunka és biblia óra, de este a női biblia óra, ez meg lesz tartva, és hát vasárnap újra hirdetem az ifjúsági órát a konfirmandus korosztálynak. És akkor kérném szépen gondnok urat, hogy folytassa.
Kedves testvérek, először kántor úr fog hirdetni az énekkarral kapcsolatban.
Két héttel ezelőtt álltam itt, és akkor említettem azt, hogy úgy döntöttünk az énekkarba, hogy egy kicsit a figyelmet még fölhívjuk erre a szolgálatra, így személyesen is. Mondhatnám a mai prédikációhoz kapcsolva, hogy a gazda munkásokat keres az ő kórusába, a budafoki gyülekezetbe. Áldozatot úgy kell hozni, hogy egy órával korábban kell itt lenni az Isten tisztelet előtt, és ugye a szolgálatunk az ide kötődik, és már van is, aki meghallotta ezt a hangot. Szeretnénk még, hogyha többen meghallanák, olyanok, akik erre képesek, hogy tudnak szüretelni az énekari munka szintjén. Van hozzá egy kis föntről kapott készségük és elhivatottságuk is erre. És csak annyit említek, hogy ugye készülünk a húsvétra, és még a nagy héten gyülekezetünknek is lesz rendkívüli alkalma, most azt nem mondom, mire vasárnap délután, de nagy héten, nagy csütörtökön is szeretnénk énekelni, és hát minél többször is ezekhez kellenek a munkások. Úgyhogy még egyszer fogom hirdetni, a döntés szerint 3-szor lesz énekari hirdetés, de mindannyiszor, minden vasárnap 9 órakor próba.
Köszönjük szépen, reméljük, hogy meghallották ezt a hívást többen. A további hirdetéseink. Felvívjuk szokás szerint a figyelmet az iratterjesztésre, kalendárium és bibliaolvasó kalauz is kapható még. Még valószínűleg vannak olyanok, akik nem csinálták meg az adóbevallásukat. Ismételni javasoljuk, hogy 1%-kal a Magyarországi Református Egyház egészét, illetve a Budafoki Református Keresztény Alapítványon keresztül a gyülekezetünk szolgálatát is támogassák. Mind a két nyomtatvány ott a pénztárosi asztalnál megtalálható. Jövő héten Bajnok Gábor testvérünk vezetésével a Dió zenekar fog szolgálni ismételten. Már voltak itt egyszer ezekkel a sérült gyerekekkel. Az egy nagyon emlékezetes alkalom volt. Reméljük, hogy ez is az lesz. Ezzel úgy lehet hozzájárulni, hogyha a vendéglátásukhoz teával, süteménnyel hozzájárulunk, és természetesen a velük való foglalkozás, beszélgetés, az is ugyanolyan fontos hozzájárulás lehet. Március 23-án, 24-én és 25-én este 6 órakor a Péter Pál utcai baptista imaházban lesz Prokriszt ifjúsági evangelizáció. Tehát csütörtökön, pénteken és szombaton. A mi napunk a csütörtöki nap lesz, de mindegyik napra bátorítjuk a testvéreket, hogy jöjjenek el. Természetesen az idősebbek sincsenek kizárva. Az igehirdető Ulrich Párzani, német evangélikus lelkész, a világ egyik legnevesebb és érettebb áldott igehirdetője. A vasárnapi iskolai közösségről már szó volt, de még egyszer mondanám, tehát hogy 3 órakor lesz, 3-tól 5-ig. Szintén ma délután 4 órakor a Farkasréti katolikus templomban, a temetővel szemben, Karasszon Dezső orgonaművész koncertje lesz, erre is érdemes elmenni, és itt szolgálni fognak gyülekezeti tagok is. Március 15-én nemzeti ünnepünkön nemzetünk jövőjéért tartanak 24 órás imanapot a Budai Református Egyházközségben, délután istentisztelet is lesz. Végül, de nem utolsó sorban szeretném ismertetni a 2005. évi zárszámadás és a 2006. évi költségvetés sarokszámait. Bevezetőként a második helvét hitvallás 28. fejezetéből idéznék, amivel egyébként az egyházunk gazdálkodási törvénye is kezdődik. Krisztus egyházának a vagyona a fejedelmek bőkezűségéből és a hívők adakozásából ered, akik anyagi eszközeiket az egyháznak ajándékozták. Mert szüksége van az egyháznak anyagi eszközökre, és voltak is ősidőktől fogva anyagi eszközei saját szükségleteinek fedezésére. Az egyház javainak helyes felhasználása egykor és most a következő. Fenntartani a tanítást az iskolákban és a szent gyülekezetekben, az egész istentisztelettel, szertartásokkal és az egyházi épülettel egyetemben. Aztán gondoskodni a tanítókról, tanulókról és lelkipásztorokról. Más szükséges dolgokkal együtt, és főképpen a szegények megsegítéséről és eltartásáról. Ennek jegyében zajlik mindenhol a gazdálkodásunk, és szeretném kiemelni, hogy noha egyesek szerint az állam tartja el az egyházat, ez abszolút nincs így. A fejedelmek bőkezűsége az elenyészett, legalábbis Magyarországon, és az egyházat a hívők adományai tartják el. Ezzel kapcsolatban egy érdekes megjegyzés volt ökumenikus gondolat Veres András püspök úrtól, a katolikus püspöki kar titkárától, hogy nagyon értékelnénk, hogy azok a politikusok, akik arról beszélnek, hogy az állam tartja el az egyházat, először arról gondoskodnának, hogy a tagjaik tartsák el a pártjukat, és ne az államtól várják a pénzt. Néhány áttekintő adat a gyülekezeti gazdálkodásról. Elmondhatjuk, hogy, és nagyon hálásak vagyunk azért, hogy 1,5 millió forint mínusszal indult a 2005-ös év a 2004-eshez képest, tehát áfa visszaigénylésből 800 000 forintot veszítettünk, és lakbér igényként fölmerült plusz 700 000 forint, és úgy tűnt, hogy emberi számítás szerint borulni fog a költségvetés valamikor az év közben. Tehát Isten és a gyülekezeti tagok iránti hálával jelentetem, hogy nem borult a költségvetés, hanem sikerült teljesíteni, még némi plusz eredménye is lett. Ez nagyrészt annak köszönhető, hogy van 20 család, 20 háztartás a gyülekezetben, akik évi 100 000 forintnál többet adnak számla szerint, hogy egyhez fenntartói adományként, és plusz még valószínű, hogy a persejbe is tesznek. Ezt teszik így körülbelül a 40-50%-át a gyülekezet költségvetésének. A másik véglet is, csak hogy tudjuk, van körülbelül 20 család, aki évi 1000 forint alatt támogatja a gyülekezet életét, tehát van, aki évi 200 forintot fizet be egyhez fenntartói járulékként. Megjegyezném, hogy ezek a alacsonyabb kategória az tipikusan nem a gyülekezet legszegényebb tagjai. Tehát ezen általános dolgok mellett néhány konkrét javaslatot is szeretnék tenni a testvéreknek. Tekintve, hogy az államra nem számíthatunk, hiszen a hitoktatási díjat például szeptembertől januárig terjedő hitoktatási díjat március elején kaptuk meg, és ezt meg kellett előlegezni a gyülekezetnek, illetve volt olyan hitoktatónk, akivel csak abba tudtunk megegyezni, hogy ha megjön a pénz, akkor megkapja. Tehát ez egy elég nehéz helyzet, ezért minden olyan anyagi támogatás, ami rendszeres, tehát beállítjuk a számlánkon, hogy havonta fix összeget utaljunk, az egy jelentős segítséget jelent a gyülekezeti gazdálkodás stabilitásában. Szintén ilyen rendszeres támogatásra van szükség a diakónusunk Katának a fizetéséhez, hiszen az ő státusza sem fér bele a alapköltségvetésbe, tehát már évek óta arról van szó, hogy vannak olyan gyülekezeti tagok, akik fölvállalják, hogy a fizetésének egy részét biztosítják. Tehát ehhez az akcióhoz is lehet csatlakozni. Ha valaki úgy gondolja, hogy valamilyen tennivaló van a gyülekezet környékén, akkor alapvetően három munkacsoport vezetőinek szólhatnak. Elsősorban Fehér István testvérünknek, aki a műszaki munkacsoportnak vagy bizottságnak a vezetője, Szabó Katának, aki a diakóniai munkacsoporté, és nekem, mint missziói vezetőnek, és természetesen a lelkészünk mindenben érdekelt, úgyhogy neki is lehet szólni. Ezek az igény oldalról jönnek. Ha viszont, és ezeket majd hát rangsoroljuk, és ahogy belefér a költségvetésbe, úgy tudunk valamit megvalósítani. Ha arról van szó, hogy forrásra lenne szükségünk, és valaki szeretné ezt hirdetni, akkor ezt úgy döntött a presbitérium, hogy nem eseti alapon végezzük el, hanem van a gyülekezetnek egy gazdasági bizottsága, a gazdasági bizottság átnézi, hogy milyen problémák vannak, és azokkal kapcsolatban lesznek majd hirdetések. Most ezek után tekintsük a főbb számokat. Tehát azt lehet mondani, hogy körülbelül 8,5 millió forint bevételünk és kiadásunk volt a 2005-ös évben. Most a konkrét számösszegek ezek majd ettől el fognak térni, mert elég sok átfutó költségünk van. És a jövő évre pedig körülbelül tisztán olyan 9 millió 100 ezer forint bevételre lenne szükségünk. Tehát körülbelül egy 600 ezer forintos növekedésre lenne szükség, mert a költségeink így alakultak. Ha a törvény szerint a sarokszámokat is ismertetni kell, szerintem, amit eddig elmondtam, az elég a lényeghez, de viszont, hogy megtartsuk a törvényt, ezért a további számokat is igyekszem gyorsan elmondani. A zárszámadás keretében, tehát 2005-ös évben azt mondhatjuk el, hogy az alkalmazottak javadalmaira és közterheire 3,2 millió forintot költöttünk, ehhez jön a hitoktatásnak az 1,1 millió forint összege, tehát 4,4 millió forintból gazdálkodtunk a három főállású munkatársunk és az őket segítő további munkatársak munkáját tekintve. Itt szeretném külön megköszönni kántorunknak és különösen pénztárosunknak az áldozatos munkáját, mert ők tulajdonképpen névleges összegekért végzik a szolgálatukat. Ezek az összegek a következő évben, tehát 3,4 millió forintra nő a névleges fizetés, és ahhoz jön még 1,7 millió forint hitoktatási díj, ha ezt megkapjuk. Hát ez reméljük, az emberek jól gondolkodnak ebbe a kérdésbe. A következő kategória a gyülekezeti életnek a kiadásai. Tehát ide tartoznak úrvacsora jegyekre, egyebekre tartozó összegek. Ez 1,6 millió forint 2005-ben, ebben benne van a hitoktatás is, és 2,3 millióra tervezzük 2006-ra. Igazgatási kiadásokra a telefon és hasonlók 1,6 millió forintot költöttünk tavaly, és 2,2 millió forintot tervezünk idén. A növekmény az abból adódik, hogy a gyülekezeti szolgálati gépkocsinak vannak költségei. Nagy részletezés, hát persze az infláció is. Az egyházi ingatlanok fenntartására 2,4 millió forintot költöttünk, ebből csak a templom közüzemi költségei több mint 1 millió forintot tettek ki. A inflációt figyelembe véve 2,6 millió forintot tervezünk jövőre. A egyházi ingatlanok fenntartására, felújítására nem tudtunk tavaly pénzt költeni, idén egy picit tervezünk, nagyon feszített a költségvetés, majd meglátjuk, hogy hogy alakul. A egyházi közalapra 100.000 forint körüli összeg volt, és nagyjából annyi lesz jövőre is. Egyéb tételek, azok 2 millió forintot tettek ki, ezeknek elég jelentős része átfutó tétel, amivel más szolgálatokat, például a kolozsvári iskolát segítjük, illetve lekötött versenypénzek, szolidaritási alap és hasonlók. Ez az összeg egy picit nőni fog a jövő évben. Tehát a költségvetés szerint a költségvetésünk az átfutó tételekkel együtt volt körülbelül 11 millió forint tavaly, de valójában ez 8,5 millió körül volt. És ugyanebben egy pici növekedéssel 11,1 millió forint lesz az átfutó tételekkel, körülbelül 9 tisztán. A óvodának a költségvetése körülbelül 43 millió forint volt céltámogatásokkal együtt tavaly, és nagyjából 48 millió forint lesz jövőre, ez még csak egy terv, a konkrét részleteket még később fogjuk elfogadni. Tehát a költségvetésünknek a lényege, hogy továbbra is, az idei évben is minusszal terveztünk, tehát körülbelül olyan 600 ezer forint mínusz látszott a tervek és a tervezhető bevétel között, de ugyanúgy, ahogy kegyelemből hitáltal eddig is ezeket a mínuszokat sikerült helyrehoznunk, reméljük, hogy a jövőben is így lesz. Köszönöm szépen a figyelmet!
Énekes könyvünket vegyük elő, és a 467. énekünket vegyük elő, és én csak egy mondatot nem akarom az időt húzni, csak hogy ez legyen világos, mert azt hiszem, hogy ez talán nem sikerült mindig, tehát hogy az összes Magyarország református gyülekezet, katolikus, baptista, mindenki a helyi gyülekezet adományaiből, ez a magyarországi rendszer, tehát nálunk nincs állami fizetés, mint mondjuk Csehszlovákiában, illetve Szlovákiában, vagy akár más országokban. Ez az egyik, amit fontosnak tartok. A másik, hogy az oktatási intézmények, óvoda, iskola, úgynevezett fejpénzei, ezek nem ajándékok, hanem ez minden iskolának jár. Tehát, mint akkreditáltak, teljesen mindegy, mi a fenntartó, egyházi vagy nemzeti, és néha ezt szokták téveszteni, amikor az állam tartja, de hogy tartja el, hát mi oktatjuk, vállaljuk. Úgyhogy ez legyen ezek világosak, ezek a kategóriák. Tehát a 467, mi jó, ha bűntől már szabad. Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, az Atyának szeretete, és a Szentlélek közössége maradjon mindnyájatokkal. Amen. Most pedig énekeljük el nemzeti imádságunkat, a himnuszt, és aztán majd a megszokott dicsőítő énekünket.